tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
Ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, még mindig Mihálovics Andrással.
És még mindig Kántor Endrével.
És kérem a kedves szépen. Hallgatókkal is még mindig, akik természetesen vitatkoznak, hiszen azért vannak többek között, meg hát egyet is értenek, mert azért is vannak, és ettől olyan jó a műsor, mert így legalább több vélemény hangzik el. Például
az, hogy hogy van Bakonybél tárgyesete? Bakonybélt vagy Bakonybelet?
Na például, ez egy nagyon fontos, így van.
Az lehet, hogy Schmidt-Andi egy kanadai sorozat főcímnarrátora? Simán, az HBO több alkotást is láttam, például a Hiúságok vásárát, ahol úgy mondja a szekrényt, mint senki.
Igen? Szekrény? Azt mondja, hogy szekrény? Most kiabál, amit áthívtuk a hírszerkesztőt. Gyere ide, légy szíves, Andi.
Beszélj a néphez.
Kanadai sorozatban te vagy a moderátor?
De, a főcím.
De a főcím. Az a Hiúságok vására?
Nem, ezt én mondtam, hogy én felismertelek téged a Hiúságok vásárában.
Ja, igen, igen.
A hallgató meg azt írja, hogy létezhet-e, hogy te egy kanadai sorozat főcím narrátora vagy.
Igen, annyi főcímet mondok.
Nem mondják meg neki, hogy melyik főcímnek lesz a narrátora, hanem csak egyszerűen felolvastatják.
Nem írja, de majd megírja.
Jó, akkor következő blogban majd ezt is megbeszéljük. Nagyon jó. Akkor innen át kell egy teljesen más témára mennünk.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Я вчера закончил ковку, и я два плана залудил. И в загранкомандировку от завода угодил. Копоть сажу смыл, под душем съел холодную езя. Инструктор послушал, что-то можно, что нельзя. Там у них пока что лучше бы того. Так чтоб я не отчебучил ни того. Он мне дал прочесть брошюру, как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт.
Будапешт, Будапешт,
да.
Utasítások külföldre utazás előtt, írta és előadja Vladimir Viszocki. A vonalban pedig itt van velünk Katona Csaba történész, aki szerintem issza minden szavát.
Aki majd elmondja és megértette a mi rádiónk igazgatójával is, hogy miért megy a Jazzy Rádión Viszocki.
Dobre utca, dragia druzia. Hát mi más mondhatnék erre. Szívdobogtató volt hallani valóban, és engedjétek meg, hogy így a megértetés jegyében rögtön egy személyes élménnyel kezdjem, mert én Viszockit először, na nem élőben, hanem jó szovjet módi szerint kopott magnószalagról 1985-ben hallottam, amikor is meglátogattuk a Nagyszovjetunióban élő rokonainkat, és elmentünk egyébként mellett Kislovodka városában, ahol Volodya, az egyik helyi orvos, a szüleimet nagy szeretettel fogadta, és engem is dacára annak, hogy utoljára akkor látta őket, amikor anyám terhes volt velem, tehát akárhogy is nézzük 14 évvel korábban. Egyebek mellett maga is gitározott éjszaka, és betette a Viszockit azzal, hogy ti itt meghallgathatjátok, mert ebből nem lesz baj. És ez ilyen 14-15 évesen nem igazán értettem, hogy miről szól ez a dolog, de azt gondolom, hogy az az erő, az a dinamizmus, meg az a hang, ami Viszockiból jön, az értetővé teszi azt, hogy 14-15 évesen miért fogott meg ez a dolog akkor, és ez volt nekem az első Viszocki élményem, és most picit ezt idézte vissza, amit ti bejátszottatok.
Hát ugye nagyon sok érdekes dala van, vannak ilyen lassabb, ilyen balladisztikus verziók, de azért jellemző volt rá ez a ropogós jellegű cucc, amikor a vodkától és a cigarettától edződött hangszálakon adta elő a dalait. Azt hiszem, hogy Földes Lászlónak a mondata az nagyon érdekes, sohasem láthattam őt, nem hallgathattam Viszocki dalait. Ő belehalt a létezésbe. létező szocializmusba én túléltem.
Ez pontos megfogalmazás, és ugye Hobó, aki teljesen máshogy hangszerelve, tehát ugye véletlenül sem egy szálgitárról játsza az ő dalait immár hosszú ideje, és azt gondolom, hogy kiválóan adaptálva. Én azt is el szoktam mondani, hogy Marina Vladi, ugye Viszoszki őszvegye, akinek a jogok a birtokában vannak az ő halála óta, tehát 40 éve, azt találta egyszer neki mondani, hogy egyebek mellett azért örülök annak, hogy ő játsza a Viszoszki dalait, mert nem próbálja meg utánozni. És azt hiszem, ez egy fontos dolog, hogy Hobó nem Viszoszki epigonként jelent meg, illetve ő azt is mindig elmondta, hogy azokat a dolgokat választotta ki mindig tőle, amelyik megérintette őt. Tehát, hogy nem parttalanul játssza a Viszoszki életművet, mint hogy a József Attilát se, meg ugye a Jim Morrison se, hanem hát éppen ami úgy megérinti. Na de hát ki volt ez, ami Viszoszki jó, mert ez egy nagyon érdekes életút van mögötte, és egy sajnálatosan rövid életút, ugye 42 év. Hát moszkvai születés, 1938. január 25-én látta meg a napvilágot, mi pedig azért emlékezünk meg most róla, természetesen az életműve mellett, mert nemrég volt a halála évfordulója is, 1980. július 25, tehát 42 év adatott meg neki. Hát egy sajátos családból származott, édesapját úgy hívták, hogy Szemjon Volfovics. Ebből a névből ki lehet találni, egy zsidó származású úriemberről beszélünk, aki egyébként végigharcolta a második világháborút, majd annak a befejezése után egy darabig német országban élt, már természetesen a NDK-ban, tehát Berlin mellett, és itt növekedett egyébek mellett a kis Hologya is, akit ekkor már egy őrmény származású nevelőnő nevelt. Édesanyját érdemes itt még említeni egyébként, Nina Maximovát. Ő műfordító volt, meg állítólag levéltáros is, és ilyenkor mindig dobok egy picit az én szívem, hogy talán valamit magába szívott, vagy így egy a levéltár tudományból is. Ő 1912-ben született, és a többenet az, hogy 2003-ban halt meg. De gondolom bele, hány évvel élte túl a fiát. De addigra már a család nem volt együtt. Viszont volt neki egy anyai nagyanyja, bizonyos Dóra Bronstein, aki nagy rajongója volt a mindenféle művészeteknek és színházi előadásoknak, és valószínűleg tőle is örökölhette ezt a hajlamát a kis Vladimir, hogy elindult ebbe a művészeti irányba. Hát járt egy ideig műszaki főiskolára, de az nem igazán az ő világa volt. Aztán Szentpétervárra került, ott már megfelelő képzést kapott, és aztán a moszkvai művész színháznak a stúdiójába ment, de itt se találta a helyét, viszont 1964-ben rátalált, úgymond a szerencse megtalálta az ideális közeget, ez pedig nem más, mint a sokat emlegetett és híres Tagonyka színház. Ugye ez a Tagonyka, ez egy külön történet, ezt akkor alapították egy lényegében végzős hallgatókból álló csapatból, de hát aki itt a döntő szerepet játszott, az nem más, mint Yuri Lyubimov, aki nemrég halt meg, ugye 2014-ben. Figyelembe jöve 1917-es születési évét el lehet mondani, majdnem 100 év adott neki. És hát ő egy nagyon inspiratív és nagyon szabad szellemű színházat honosított meg. Érdekes kérdés az övé egyébként, mert rengeteg kitüntetést kapott a világháborúban, és hát az első fellépése, annyira szovjet történet, az NKVD ének és táncegyütteséhez kötődik. Tehát ízlelgessük az ókapcsolatot, az NKVD ének és táncegyüttese.
De, igen.
Na, a művészet mindenhol be tud hatolni, maradjunk annyira.
Nem térek magamhoz azóta se. Igen.
Ugye? No, egyébként az úriember 1983-ban ott hagyta a Tagankát, kicsit elment Izraelbe, mert úgy ítéltem meg, hogy ott szabad a légkör.
Bocsáss meg egy másodperce, hogy láttam egy csomó fotót is, de, meg felvételt is, amikor a Hamletet alakítja.
Így van, ugyanis ne feledkezünk el arról, hogy alapvetően ő színész volt. Tehát ugye ma énekes bárdként tartjuk számon, szerintem az a bárd szó az remekül visszaadja az ő figuráját. Engem egy picit emlékeztet a Micse Tamásunkra.
Épp ezt akartam kérdezni, egy Hoborról beszéltek, de egy kicsit engem is. Nekem volt szerencsém élőbe Cseh Tamást hallgatni még, és nekem ő jutott egyből eszembe.
Igen,
és ki hatott kire igazából? Szerintem.
Hát én azt gondolnám, hogy azért a Viszoszki volt mindennek a maga, tehát amit ő ott csinált. Kérdés, hogy mennyire hatott, vagy hogy juthatott el ide, hiszen itt nagyon fontos azt megjegyezni, amiről beszéltünk, hogy gyakorlatilag kis túlzással annak ellenére, hogy például kapott ő Szovjetuniótól állami kitüntetést egyszer, de ennek ellenére gyakorlatilag a mai napig a dalainak a nagy többségét azt úgy hangszerelik utólag, mert ilyen magnókazettákon terjedt. Tehát tényleg, amit szoktak mondani, hogy rongyosra hallgatott magnókazetták, az abszolút működött. Fölvették, továbbadták, tehát ha lehet olyat mondani, hogy volt a 20. századnak szovjet népdalai, amik úgymond szájról szájra terjedtek, vagy pontosabban akkor már magnóról magnóra, na hát ez abszolút Viszoszki volt. És ő finoman fogalmazva, hát nem volt a rendszer kegyelte, és ő sem kedvelte ezt a rendszert, annak ellenére, hogy színészként is, meg énekes dalszerzőként is úgy sikeres volt, de ez a sikeresség ez nem annyira az állami elismerésében mutatkozott meg, hanem a páratlan népszerűségébe. A Taganykával egyébként 1976-ban, ha jól emlékszem, Magyarországon is szerepelt, tehát itt is láthatták Hamlet szerepében, nagyon nagy sikerrel, úgyhogy vannak itt azért magyar szálak az ő életébe, illetve hát Ljubimov pedig egy időben együtt élt egy magyar hölgyel, akit a fia is született, tehát számos ilyen magyar vonatkozást is találhatunk. Az ő magánélete viszont korán sem volt ennyire hát rendezett, hogy finoman fogalmazok, három házasság volt mögötte, 1960-ban feleségül vette egy évfolyamtársát, és ebből született, ebből a házasságból, ami mindössze 5 évig tartott, két fia, Nikita, illetve Árkágyi. Azt hiszem, hogy cseppet sem lesz meglepő, hogy mindkét fiú 62-es, illetve 64-es évjáratok művészeti vonalon tevékenykednek a mai napig. Na ez a házasság aztán felbomlott, ebből jött létre később a második házassága, Ludmila Abramovával, 65-től 70-ig, tehát a mindenki által ismert nagy házasság, a nagy szerelem az ugye Marina Vladi, az orosz származású francia színésznő, ez 10 évig tartott, 1970-ben vette feleségül, és ugye a Vladimir Viszotsky halálával ért véget. Nagyon érdekes adalék ennek az egésznek, hogy ahhoz, hogy ez a házasság létrejöjjön, ahhoz Vladinak, hogy megkönnyítse a bürokrácia dolgait, hát ajánlatos volt belépni a francia kommunista párba, mert akkor ugye ez a házasság már is nem annyira nyugati imperializmus és elnyomó kapitalizmus felé való kikacsintás. Viszont sajnálatos módon ezek a házasságok sem tudták azt megoldani, hogy hát Vladimir Viszotsky életvitele polgári kerékvágásba kerüljön. Viszonylag ismert történet, hogy rengeteget ivott, elsődlegesen vodkát, rengeteget cigizett, itt utaltak és rá, hogy ez a blúzos hangja, ez talán össze is függésben is áll ezzel az életvitellel. Ezek kívül még morfinista is volt. És hát ezek így együttesen okozták a halálát, meg azt hiszem az állandó felfokozó stressz, ami az ő életében benne volt. Sajátos dolog, hogy amikor az ő halála bekövetkezett, akkor éppen tartott pont Moszkvában, szülővárosában is együtt a halála helyszínén a népek nagy seregszemléje, a moszkvai olimpia, amin persze a világ népeinek a fele nem jött el, tehát ezt mindenki tudja, hogy ez egy csonk olimpia volt, csak úgy, mint aztán 4 évvel később a Los Angeles-i. És ennek az olimpiai ünnepségnek a kellős közepébe vágott bele, hogy hát mi történt vele. És amikor aztán őt eltemették a vagánykóvói temetőben, ami a mai napig a nyughelye, hát finoman fogalmazva hatalmas tömeg kísérte őt utolsó útjára.
Ilyen tüntetésszerű volt ez.
Igen, azt hiszem ez a helyes kifejezés, hogy tüntetésszerű, mert ha nem is csapották nyílt tüntetésbe, de teljesen egyértelmű volt, hogy az a hatalmas tömeg, az nem pusztán az demonstrálja, hogy elsiratja a kedvenc dalszerzőjét, ezt a zseniális színészt, hanem egyfajta rendszerellenes, csendes, de határozott felvonulás volt. Nagyon sajátos adalék egészént ennek, csak így kicsit csapongva, hogy ha már egyszer 40 év volt a moszkvai olimpia, akkor ugye mifamatkóra szerintem mindenki emlékszik.
Igen, persze.
Annak a tervezője, Viktor Csizsikov, az most 2020. július 21-én halt meg, tehát 4 nap híján, napra pontosan 40 évvel Viszotsky után, és azt gondolom, ha maradt pozitív benyomásban a moszkvai olimpiáról, az aranyainkon túl az Misa Mackó.
Igen, egyértelmű. Nekem is volt ilyen kitűzöm annak idején.
Meg tornaszatyor.
Csizsikov egyébként azt mondta, hogy arra a legbüszkébb, hogy soha nem érte plágium, bár pedig hát több millióan rajzolnak medvéd, de ő azt rajzolta, mire senki nem mondta azt, hogy tőlem lopták. Úgyhogy szerintem ez egy jó meglátása volt. Na hát Viszotskyhoz. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék még vele kapcsolatban megemlíteni, illetve azt mondanám, hogy számomra nagyon fontos dolgot. Nem olyan régen, talán egy évvel ezelőtt beszélgettünk itt Radkó Józsefről, a tragikus sorsú magyar költőről és nagykállói könyvtárigazgatóról, ugye aki tényleg a mély szegénységből jött, és hát egyebek mellett ő az egyik első fordítója Viszotskynak, és nem véletlen, hogy a két sorsot így párhuzamba ismerem állítani. Vannak persze más kiváló fordítói is, itt megemlíthetjük ugye Baranyi Ferencet, ott vannak ugye a Oboát dolgozások, mindenképp szeretném megemlíteni Vicai Péter nevét, de Radkó számomra azért nagyon fontos, mert ugye Radkó József 1989-ben halt meg, és 88-ban jelentek meg az első Viszotsky fordításai, és ez a rendkívül nehéz sorsú, ez a rendkívül mélyről jött ember, ez valami páratlan jó beleérzéssel tudta megragadni Viszotsky dalainak ezt a cinikus mondandóját, és ha már egy picit kitekintünk, hogy miről szóltak ezek a dalok.
Na épp ezt akartam kérdezni, mert ugye azt mondta itt a beszélgetés elején az Endre, idézte Hobót, hogy belehalt a létező szocializmusban. Őt hogy ítélték meg a Szovjetunióban? Ez a 3T-ből melyik T-t rakták rá?
Hát néha megkapta a legsúlyosabb tét, de azért alapvetően tűrték. Ugye azért ne felejtsük el, hogy végig játszó színházban. Ne felejtsük el, hogy említettem, kapott kitüntetést is. Hát elmehetett még külföldön is forgatni. Itt jegyezném meg, hogy egyetlen olyan film volt, Mészáros Márta, ők ketten című alkotás, hol Marina Vladival egy filmben játszhatott, tehát egy újabb magyar vonulat. De a támogatott soha nem volt. Tehát ezek a dolgok miről szóltak? Valójában arról a útkereső embernek a magányáról, a cinizmus háláról, a reménytelenségéről, aki látja ezeket a hatalmi játszmákat, látja az emberi pitiánerséget, és igazából nem akar semmit, csak úgy a pillanatnak élni, és hogyha ebbe a pillanatba belehal, mert éppen iszik egyet, mert jól esik, mert ahhoz van kedve, akkor meg fogja tenni, és nem érdekli senki, és semmi, sem a hatalom, sem a társak, sem a barátok, se senki. És ez a fajta cinikus nihilizmus, ami mögött szerintem egyfajta nagyon-nagyon csalódott és cinizmusba hajló mély humánum húzódott meg. Hát ez nem igazán illett a szovjet emberek jellemzésébe, hogy finoman fogalmazzak. Tehát van például az egyik dala, ezt is Ratko fordította, és annak például ez a refrénje, hogy nem, én nem öregszem, hóhérhoz megyek, kössön fel, de menten, és én fizetem. Na most csak vessük ezt a társot.
Hát igen, ehhez az elégedett, egészséges, a jövőbe bizakodóan tekintő szocialista ember modellbe ez nem illik bele, hogy valaki. Ugye még ott az öngyilkossági statisztikákat is kozmetikázták, akárcsak a munkanélküli statisztikák.
Meg hát az alkoholizmus. Tehát gondoljunk bele, hogy ugye hivatalosan szovjet alkoholista nem volt. A gyakorlat meg egy picit úgymond felülírta ezt, tehát aztán erre szokták azt mondani, hogy az a kapcsolatot ápolt a valósággal, ez a fajta álláspont. És hát ő rendszerkritikus is volt, alkoholista volt, volt mögötte három válás, kikacsingatott nyugatra, tehát semmiképpen nem tudta megtestesíteni, és nem is akarta megtestesíteni a szovjet embertípust. El lehetett persze intézni azzal, hogy jó, hát művész, és a művészekről tudjuk, hogy bohémok, de az ő bohémsága mögött valami félelmetes fájdalom és önpusztítás rejlett, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ezek a dalok, ezek a mai napig népszerűek és megtermékenyítőleg hatnak, és tényleg van valami elmondhatatlan erő abban.
Igen, egy ilyen elementáris elő van benne, igen.
Igen,
és majszét robban a feszültségtől, tehát ezt így lehet érezni.
De azért sokszor humoros
forított foggal lendületesen énekli ezeket igen. A dalokat.
Képzeljétek el, készültem egy másikkal, egy igazi unikummal, így a Viszacki életműből, úgyhogy majd a végén ezt fogom bejátszani, nem teljes egészében, de azért, hogy egy kicsit megkóstoljuk.
A hallgatók tudják, miről beszéltünk, hogy az elmúlt percekben ezért.
Na hát kíváncsian várom, hogy mi lesz az, mert azt kell mondjam, hogy hát így ezt tova 85, az nem most volt, tehát már jó ideje hallgatom őt, és eddig még nem tudtam megunni. Ebben biztos belejátszik az én fél orosz vagy negyed orosz létem is, tehát egy kicsit máshogy ütött meg engem annak idején ott fönt a Kaukázus tövében az ő dala, és utólag értettem meg, hogy mi ebben a azon túl, amit mondtam, ez az elementáris erő és ez a kartos hang, hogy mi ennek a mondandója. És akkor megint csak azt tudom mondani, egyébként Hobó kiválóan tudja tolmácsolni, de azért az eredetinél az jobbat senki nem fog csinálni.
Jó, hát akkor jöjjön most egy olyan felvétel, ami nagyon-nagyon érdekes, talán inkább a humoros részét mutatja meg, mert ugye ez az orosz sanzon hagyományok, városi folklór, kocsma, katonadalok, börtöndalok, de hát azért nagyon sokszor ez a kemény, humoros, tragikus dalok voltak az életművében. Hát ennek a címe az, Csaba, biztos ismered, hogyha ilyen nagy rajongója vagy, hogy egy dal James Bondnak, a 007-es ügynöknek.
Kiváló válasz.
Úgyhogy Vladimir Viszockitól így a végén. Nagyon szépen köszönjük, Csaba.
Én is köszönöm a figyelmet, és hát nagyon örülök, hogy őt választottátok, mert ez van egy nagy mellékévforduló, azt gondolom, hogy kiváló alkalom, hogy kicsit fölhívok rá a figyelmet. Szerkusztok.
Köszönjük, szia!
Katona Csaba történésszel beszélgettünk Vladimir Viszockiról. Jöjjön a dalból akkor egy részlet.
А там уже в этой компании к концу вечера и по-русски не могли особенно, поэтому все было понапрасну. И, в общем, они, значит, он что-нибудь скажет по-английски, они выпьют. И так все выпили, съели души. И он ушел. И он, наверное, как говорят очевидцы, подглядывавшие за ним в замочную скважину и прослушивавшие его... Говорят, что он долго сидел и по-английски говорил, что это таинственная страна. Себя от надоевшей славы спрятал в одном из их Соединенных Штатов, в глуши и в дебрях чуждых нам систем.
жил-был известный больше, чем Иуда. Живое порождение Холливуда. Артист Джеймс Бонд и шпион агент 07. Был этот самый парень, звезда не дать не взять. Настолько популярен, что страшно рассказать. Да шуточное ель дело, почти что полубог. Известный всем Марчелло, в сравнении с ним щенок. Он на своей на загородней вилле скрывался, чтоб его не подловили. И умирал от скуки и тоски. А то бывало встретить у квартиры, набросятся и рвут на сувениры. Последние штаны и пиндежаки. Вот так и жил, как в клетке, но в кино потел. Различные разведки дурачил, как хотел. То ходит чьей-то шкуре, то в пепельнице спит, а то на абажуре кого-нибудь соблазнит. И вот артиста этого Джеймса Бонда.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adó rovatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az Adóvilág rovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Tartalmi hibák miatt visszadobta a Lánchíd tendert a fővárosi Fidesz, ezért a BKK-nak módosítania kell, írta meg a Magyar Nemzet. A lap nem saját információira hivatkozva számolt be erről, a fővárosi Fidesz csoport bejegyzését idézik, amelyet tegnap tettek közzé a párt Facebook oldalán. A BKK igazgatósága 11 napja, július 24-én hagyta jóvá a kivitelezési munkálatokra kiírt feltételes közbeszerzési eljárás elindítását. Ekkor úgy fogalmaztak, eredményes tender esetén 2021 tavaszán indulhat, és 2023-ban véget érhet a munka. Az idén állami ösztöndíjas képzésekre is lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban, nyilatkozta az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnök helyettese. Manó Renáta megerősítette, hogy augusztus 9-éig van lehetőség a jelentkezések benyújtására, és eddig az időpontig kell hitelesíteni az erről szóló dokumentumokat is. Szinte valamennyi képzési területen lesznek állami ösztöndíjas helyek a pótfelvételin, ezért érdemes áttekinteni az egyes szakok listáját. Már több mint 100 000 új diplomást hozott a nyelvvizsga mentesség, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A gazdaságvédelmi akcióterv első intézkedései között szerepelt, hogy akik augusztus 31-éig záróvizsgát tettek vagy tesznek, nyelvvizsga nélkül is megkaphatták diplomájukat. A dokumentumok postai úton hivatalos iratként is kiadhatók. Idén is folytatódik a PET kupa. A környezetvédelmi akció résztvevői több tonna, főként műanyag hulladéktól fogják megtisztítani a folyó Záhony és Tokaj közötti szakaszát. A vírushelyzetre való tekintettel korlátozott létszámban is rendkívüli óvintézkedések mellett zajlik a közösségi folyótakarítás. Megalakult az új szerb parlament. A 250 helyből 188 jutott a legnagyobb szerb pártnak, az Alexander Vučić vezette szerb haladó pártnak. Ez 21-jel több, mint amennyi a kétharmados többséghez szükséges. A legnagyobb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség 9 képviselővel jutott be a törvényhozásba. Marad a változékony idő, többnyire felhős időre számíthatunk ma, eleinte többfelé esővel, egy átmeneti szünet után délutántól újabb záporok és zivatarok alakulnak ki. Jelenleg az ország nagy részén elsőfokú riasztás érvényes. Helyenként a szél is megerősödik. Nagy lesz a hőmérséklet különbség, általában 22 és 34 fok között ingadozik a hőmérséklet. Itt Budapesten 28 fok körüli maximumokat mérhetünk majd. A hírszerkesztő Schmidt-Andit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban tart a baleseti helyszínen és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál a belső sávban továbbra is torlódásra kell készülni. Helyszínelnek még az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán befelé a Vasgereben utca előtt, illetve az Egér úton kifelé a Balatoni útnál a külső sávban. Továbbra is erős a forgalom a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, a Rákóczi úton befelé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Soroksári úton a Kén utcától, illetve a Kvassai hídon a Soroksári út felé. Mától a Budafoki utat egyirányosították a Szent Gellért tértől a Csiki utcáig, valamint a Lágymajosi utcától a Karinti-Frigyes útig forgalomcsillapítás miatt. A BKK járatai és a kerékpárosok továbbra is mindkét irányban közlekedhetnek. Ismét változott a forgalmi rend az Üllői út, Könyves-Kálmán körút csomópontban az M3-as metró felújításához kapcsolódó munka miatt. Az Üllői úton befelé a Könyves-Kálmán körút előtt megnyitották a sávokat, így a kifelé vezető oldal ismét egyirányú lett, de még mindkét irányban sávlezárásra kell készülni. Tart a nagykörúti villamosok pályafelújítása, a 4-es és a 6-os villamos helyett a Korvin negyed és a délbudai végállomások között pótlóbuszok közlekednek. Siling Zsolt, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
De vonalban itt van velünk Deák Dávid üzletkötő, szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na mi történik a budapesti értéktőzsdén?
Egyelőre minusszal indul a kereskedés a budapesti értéktőzsdén, most 4%-os csökkenésbe áll a BUX Index 34.540 ponton. A forgalom még mindig elég alacsony, most közeledik csak a 800 millió forinthoz, hogy egyelőre még itt reggel 3.4-10 körül a befektetők kivárnak.
Bár azért mire várunk? Hát Amerikában olyan szágudás volt, hogy ihaj, egyébként a Richternek is egész jól megy a sora, lehetett a budapesti részvények közül mondjuk kiemelni őt a tegnapi napon is akár.
Én azt gondolom, hogy most itt a befektetők elsősorban az OTP gyors jelentésre várnak, ami ugye a hétvégén érkezik. Mi azt láthattuk azért itt az elmúlt kereskedési hetekben, hogy a budapesti értéktőzsde teljes forgalmának közel a kétharmadát azért az OTP részvénye adja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egész BUX Indexet most gyakorlatilag az OTP tudja mozgatni, aki egyébként most emelkedni is tud így a reggeli órákban az elmúlt napok korrekciója után, most 9,5%-os pluszban 10.350 forinton áll. És hát, hogy említetted, hogy a Richter azért elég jó számokat jelentett, a befektetők azért mégis negatívan fogadták ezt a hírt. Most 1,6%-os mínuszban áll, 110 forintot csökken. 6725 forint, így is a Richter részvény árfolyama.
És ez nem azért van, mert mondjuk korrigált, mert korábban beépítették ezt az egészet?
De én azt gondolom egyébként, azért ha megnézzük a Richter részvény árfolyamát, itt nem volt az elmúlt hónapokban sem érdemi korrekció, érdemi csökkenés. Szerintem ez egy megerősítés volt azért a befektetőknek, hogy ez a szektor és ezen belül is a régióban a Richter azért egy stabil pénztermelő, profitot termelő cég. Igazából én azt gondolom, hogy benne olyan nagyon-nagyon nagy mozgásokat nem is fogunk látni az elkövetkező kereskedési napokban, hetekben, és stabilan tudja tartani az értékét.
Oké, a többiek?
A MOL egy pici esésben van, 3,1%-os mínusz 1717 forint, a Telekom pedig az OTP-hez hasonlóan 8,1%-os pluszban, most 370,5 forinton kereskedik.
Forintunk egyébként hogy szerepel?
Ma erősödik, mit tud a forint, most 1 euróért 344 forint 30 fillért, 1 dollárért pedig 291 forint 80 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. Most úgy látszik, hogy közeledik ismét ehhez a 344-es támaszol, hogy euró forint árfolyama. Ez a szint egyébként az elmúlt hetekben egy támasz volt, ezért érdemben nem tudott 344 alá erősödni a forint. Meglátjuk, hogy most sikerül-e új erőre kapnia. A dollár viszont folytatja gyengülését, itt nem csak a forinttal, hanem a főbeli devizákkal szemben is. Euró-dollár ismét az 1.18-as szinten, és a font-dollár is elég magasan áll jelenleg. Most az árfolyam egy 27 fölött jelenleg.
Hát ha ez így megy tovább a dollárral, akkor lesz még történelmi aranyár csúcs szerintem. Mert ugye azt
gondolom, igen, itt azért a befektetők most eléggé jól megtalálták az aranyát, sőt azért az ezüst árfolyama is azért az elmúlt hetekben tudott emelkedni. Én is azt gondolom, hogy azért itt még láthatunk az árupiacokon meglepetéseket.
Jó, oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó kereskedés nektek!
Köszönöm, szép napot, sziasztok!
Dávid üzletkötővel tárgyaltuk át a budapesti értéktőzsde nyitása után kialakult helyzetet.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata következik.
Kicsit zavarban vagyok, bevallom őszintén, mert most könyvajállót fogok tartani, és ilyet
figyelj,
még sose
András,
tettem.
Szerintem ez zseniális, a kezedben van egy New York Times bestseller.
Bizony.
Ez rád nem tudom mennyire jellemző.
Semmennyire.
Viszont a motivumokból arra következtetek, hogy valami indiános dologról van szó.
Nem csak így van, és nem csak egyszerű New York Times bestseller, hanem a 2018-as év egyik legjobb kortárs amerikai könyve, a Sehonnai című darab Tommy Orange tollából. A New York Times bestseller legjobb 10 könyvébe beválasztották ugyanis ezt az alkotást.
Na.
Röviden, nem tudom, hogy kell könyvajánlót tartani.
Kezdjük úgy, hogy tetszett-e a könyv?
Nagyon nyomasztó, ez nem egy nyári olvasmány.
Okay. Röviden, a színe, a borító ez, színe, az nem egy igen, olyan nyomasztó. Egy ilyen...
indián könyvről van szó.
Okay.
Ezért vettem én ezt a kezembe, kíváncsi voltam rá, hogy milyen. Most ugye az indiánokról, az átlag embernek ugye a Cooper és a Mike Károly által sugalt, büszke, nemes, részbőrű jut eszébe. Aki egy kicsit utána olvas az indiánoknak, hogy élnek ők ma, az egy ennél lényegesen árnyaltabb, de sokkal sötétebb képet gondol. Szól, ez voltam én, és elolvastam ezt a könyvet, és rájöttem, hogy a valóság még annál is rosszabb, mint amit én gondoltam korunk amerikai őslakos indiányairól. Erről szól ugyanis tehát a Sehonnai címet viselő könyv. A legfontosabb benyomás, amit én szereztem ebből, hogy az indiánok korunk Amerikájában nem tudják, hogy ők indiánok, nem értik, miért indiánok, és nem szeretnek indiánok lenni. Nekem ez jött le.
Ha nem értik, meg a nem szeretnek, azt értem, bár a másodikat ebből se teljesen, hiszen kaszinó koncesszióik vannak.
Ez egy másik Amerika. Én is ezt gondoltam.
De nekem akkor van egy pár ismerősöm, aki mit tudom, egy 16-od részben, vagy egy 8-ad részben, és kapnak japanást, így van,
na,
minden hónapban.
Figyelj, maga az írónak a neve, Tommy Orange. Ugye ő egy amerikai őslakos indián, Cheyenne és Arapaho törzseknek a tagja, hogy így megtudtam a főszövegből, Oaklandben él, és ő aztán tőzsgyökeres amerikai. De miért hívják ezt az embert, miért nem Tommy Hosszútollnak hívják? Már választad egy csomó kérdésre azt, hogy ő Tommy Orange-nak hívják. Amikor ugye a rezervátumba küldték az indiánokat, és összeírták őket, akkor nemes egyszerűséggel színeket adtak neveknek meg, mert kifogytak az ötlet. Ezért elvesztették a hagyományos neveiket, az, amiket mi a regényekből is ismerünk. Úgyhogy ez például nagyon érthetővé teszi azt, hogy miért vesztették el ők az identitásukat teljes mértékben az Egyesült Államokban. A regény első pár oldala igazán megrázóan emlékeztet bennünket arra, hogy a fehérek mit műveltek az indiánokkal, és ez csak rosszabb lesz ez a kép, ha az ember tovább olvassa ezt a művet. Egész egyszerűen megsemmisítették a síkság indián kultúrát, direkt, szándékosan. Ez úgy nézett ki, hogy a hagyományos szertartásokat tilos volt gyakorolni, a hagyományos énekeiket tilos volt előadni, a hagyományos ruháikat tilos volt viselni, a gyerekeiket elvették, és keresztény iskolába járták, ahol egyszerűen nem szabadott tudni, hogy ők indiánok, nem szabadott tudni semmit a törzsükről, a népükről, a szüleikről, a szokásaikról. És ezeket az embereket utána beengedték az amerikai társadalomba. A Sehonnai című könyvben világosan látszik, hogy ők nem tartják magukat indiánnak, ők egy ilyen talajtalan, a fehér többség által megvetett valaminek tartják őket, és inkább barátkoznak a mexikóiakkal sem, mint az indiánokkal. Nincs értelmiségük. A legtöbbjük a regény szereplőiből egyébként 12 szálon fut a történet, tehát nagyon nem könnyű olvasmány egyébként. Tehát a regény szereplőiből alkoholisták, bántalmazást elszenvedők, drogosok, de mindenképpen munkanélküliek vannak, és nagyon furcsa, hogy ezt a 12 szálat pont egy tradicionális esemény, az úgynevezett pow-wow fogja össze. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az amerikai indiánoknak van egy ilyen összejövetele, ahol előadhatják a hagyományos öltözékükben az ő hagyományos dalaikat és táncaikat, és ez egy ilyen identitásformáló hagyományőrző rendezvény. Ezek az emberek, akik itt vannak, ebből az alkalomból futnak össze az életük szálai, de 12 külön sorsot látunk. Még egyszer mondom, aki még tehetséges is, mert van egy szereplő, aki tehetséges, például a számítástechnikában.
Ez teljesen fiktív, vagy ilyen dokumentarista jelleggel van?
Azt gondolom, hogy ezt látnia kell. Tehát ilyen sztorikat én épp ezen filóztam egyébként olvasás közben, hogy ilyen sztorikat nem lehet kitalálni. Ha ezt nem látod, ha ezt nem meséli el neked valaki, akkor bármennyire termékeny és fantáziadús író vagy, ezeket nem tudod kitalálni. A legtehetségesebb ember a 12 szereplő közül, aki ilyen autodidakta módon informatikai ismeretekre tesz szert indiánként, az például arra használja ezt a tehetségét, hogy bűnözőknek segítsen. Tehát erre tudja, mert egyszerűen nem tud máshol elhelyezkedni. Nem értik, mi történik körülöttük. Egy biztos, hogy ha vannak ilyen öregebb szereplők, ilyen mellékszereplők a könyvben, akik próbálnak hát egy kis segítséget adni, hogy, hogy miért mik is vagyunk mi, drága kisunokám, mit keresünk itt, és de a gyerekek így nem, hagyj engem ezzel, ez egy hülyeség. Vagy, vagy azt a szereplőt mondhatnám, akinek tradicionálisan megmaradt a Victoria Medve Pajzs nevű neve, Opál Viola a Victoria Medve Pajzs az egyik szereplő, ő például nem érti, hogy, hogy neki miért van ilyen hülye neve. Tehát miért nem lehet ő valami rendes amerikai névnek a viselője. Tehát, hogy, hogy ilyen egészen megrázó történet, és a végkifejlete is egyre gyorsul egyébként a történetmesélés. A végén szinte egy fél oldal egy szereplőnek a sztoria, mert egyre rövidülnek a sztorik, és egy ilyen katasztrofális, katartikus végkifejletben egyesül a 12 szereplő sorsa. Ebben az egészben, ami külön megrázó, az az, hogy nincs is vége. Aha. Tehát megtörtén, aminek, nem akarom lelőni a sztorit, megtörténik, aminek meg kell történnie egy katasztrófának, és utána itt hirtelen elvágja a szerző a történetet. Egyébként ilyen, ilyen csapongóan, dinamikusan, végtelenül keserűen ír Tommy Orange az amerikai indiánok mindennapjairól, és egészen magával ragadó, de ez nem strandolvasmány. Tehát én elkövettem hát azt a hibát, hogy, hogy a nyári szabadság alatt olvastam, csak... és nem, nem lettem jó kedvű tőle.
Értem. Csak légy szíves a könyvet. Egyébként egy kinézetre
ártalmatlannak tűnik.
Igen, ártalmatlannak tűnő, sőt, talán ilyen békét sugárzó borítója van ezzel az ilyen kicsit ilyen pasztel piros szín, meg sárga színekkel, meg ezekkel a tollakkal. Tehát New York Times bestseller és a kultkönyvek 21. század.
A 21. századi kiadó hozta be ezt nagyon jó érzékkel, és hát kérem szépen, nem tud, a diszkrimináció az minden oldalon átsüt ezen az egész művön, az, hogy nem tudnak kitörni ebből a, ebből a kisebbségi és reménytelen létből, a hagyományokban se, se tudnak kapaszkodni.
Nagyon jó fordítója tőlük. Van, ezt szeretném külön úgy, kiemelni, hogy tehát Tommy Orange a sehonnai fordította Pék Zoltán, akinek nagyon sok jó könyvet köszönhetünk. Az eredeti címe pedig a Dare Dare volt, úgyhogy, tehát a 21. század kiadó gondozásában
és
jelent
a mottója,
meg.
Az a mondat lehet, amikor a fehérek jöttek és elvették, amit elvettek, azzal olyan sebet ejtettek, amely sosem gyógyult be. Tehát, hogy aki kíváncsi arra, hogy élnek ma az indiánok egy amerikai nagyvárosban, az mindenképpen olvassa el, nagyon tanulságos. Tehát Tommy Orange, sehonnai. Ezt a könyvet ajánlottuk az elmúlt percekben.
Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
utolsó percek itt nálunk a műsorban, mert hamarosan jön Schmidt Andi és elmondja a legfrissebb híreket, információkat, mi pedig tova futunk, de aztán utána vidáman visszarohanunk egy morgós szerdára holnap reggel, ha jól sejtem, András.
Igen,
már van mind morogni? Már most felidegesített valaki?
Ja, igen.
Megelőlegezed a holnapi morgást?
Nem, nem akarom megelőlegezni a holnapi morgást, az maradjon meg holnapra. Olyan szépen csorgott a műsorfolyam, hogy ihaj, nem akarnám ezt elrontani, ezt a dolgot.
Figyelemébe ajánlom mindenkinek a millásreggeli.hu oldalt, ahol követheti a podcasteket egyelőre, illetve hát nyilván a Facebook oldalunkra is kitesszük ezeket, úgyhogy az egész órás podcasteket meg lehet hallgatni a millásreggeli.hu-n, vagy a Spotify-on, a Millás reggelit, hogyha megkeresitek, akkor ott is ott vagyunk, Google Podcast-en, és a Facebookra pedig kitesszük azokat a vágott anyagokat, amik ilyen szerkesztői válogatás, mondjuk így, többek között szerintem a könyvajánló is olyan lesz, de a Mesél a Múlt rovat mindenféleképpen. És hát azt mondja nekünk egy kedves hallgatónk, Judit, hogy vidám volt a reggel ébresztő fiúk, és itt a berlini TV toronyról mókáztunk, ugye ez a Fernseh und UKW Turm der Deutschen Post. Egyébként annak idején ez volt a neve, és hát ki is posztoltam a német, kelet-német úttörő hivatalos dalát, amiben ugye természetesen a Fernsehturmról is énekeltek. Gross und Schlank, mondták ők. De itt van a Schmidt Andi.
A Fernsehturm, azt az tudom, mi lett volna, mi a Sturm. Nem mindegy, hogy Turm
igen,
vagy Sturm.
Igen,
a Sturm az vihar.
Nem mindegy, igen. Blitzenblank, mondta Mihálovics András, és megmutatta az ő Bauchline-ját, hogyha már itt tartunk.
Igen.
Jaj.
Ugye? Ő azt mondta, ugyanúgy csillog a pocakja.
Igen.
Blitzenblank.
Ha bekenik bronzolajjal a strandon, és bizonyos szögből...
Miért létezik meg olyan, hogy bronzolaj?
Mi az, hogy legnagyobb persze. Hazai felhasználója vagyok. Bőrön keresztül
miután
szívom magam a bronzot.
Elfogyott a kakaóvaj, és a sör, így maradt a bronzolaj.
Igen. No, hát köszönjük szépen akkor mindenkinek a kitartó figyelmét. Schmidt Andi híreivel zárjuk a mai műsorfolyamot. Holnap reggel 6.30-kor ismét itt vagyunk Kántor Bandival, úgyhogy érdemes velünk tartani. Akkor is várunk benneteket itt. Addig sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.